Isten igéjét Lukács írása szerint evangéliumból olvasom fel a 11. fejezet 6.-9. versétől a következőképpen. Jézus mondja, én is azt mondom nektek, kérjetek és adatik, keresetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek.
Amen. Szíved csendben az Úrra figyel, és segíts. Szíved csendben az Úrra figyel, és segíts. Szíved csendben az Úrra figyel.
Én is szeretném köszönteni a gyülekezetet, és megköszönöm a meghívást, felkérést egy olyan gyülekezetbe, ami növekszik, amiben élet van. Ez egy óriási nagy dolog, ez nem természetes. Isten már hangosabban? Jó. Isten már eddig is nagyon-nagyon gazdaggá tette, és rengeteg dolog elhangzott már, amit Robi mondott, amire én készültem, amire gondoltam, hogy egybe van szerkesztve ez. Olyan érdekes, hogy Isten gyermekeinek az élete egyben fonódik, nem tudom, Tárnok Tamás a lelki nagy tiszteletű úr, akihez jársz, Robi.
Igen.
Vele nekem is volt találkozásom, hihetetlen szerény szolgálja Istennek. Éppen egy nigériai menekülttel kapcsolatban voltunk, beszélgettünk, illetve próbáltunk valami megoldást találni, és hihetetlen nagy ajándéka Istennek. Nem ember dicséretről kell, hogy szóljon, mert az ige alapján az Istennek a dicsőségéről szeretnék beszélni, de az is nagy öröm, hogy együtt énekeltünk. Én nagyon szeretem a lelkész találkozókban azt a részt a beszélgetések mellett, amikor énekünk, úgyhogy annyira vágyom rá, hogy egyszer lehessen egy egész délután, vagy egy egész délelőtt, vagy egy egész nap, amikor ezzel Krisztián kíséretével végig énekeljük, valahogyan ihletett, különleges élmény ez, amiért szintén hálások lehetünk. Az Ószövetség elsősorban, és ezért aztán átöröködik az Új Szövetségre is, hogyha valamit nagyon-nagyon fontosnak tart, akkor van egy fokozás, egy dolgot többféleképpen elmond. És a mi igénkkel is ez a helyzet, a kereséssel, a kéréssel és a zörgetéssel mind ugyanazt fejezi ki. Mégis van árnyalatbeli különbség, arról szól, hogy nekünk nagyon-nagyon gyorsan Istenhez kell mennünk. És az a hármas fokozás, az meg különösen is sokat jelent. Az elsőben én a keresésről fogok beszélni, aztán a kérés kapcsán a tudatos odafordulás Isten az imádságról. A harmadik pedig a zörgetés, ami már benne van a sürgetés, tehát az a lelkület, amivel mi Istenhez megyünk, és a negyedik alkalom pedig, amikor az Isten tervéről van szó. Hogyha a Bibliát megvizsgáljuk, hogy mit mond az ige a keresésről, akkor, és hogyha a saját keresésünket helyesen végig akarjuk gondolni, akkor az a helyes, hogyha azzal szembesülünk, hogy Isten hogyan keres minket. Mert az a tökéletes. Tehát, és ezzel szeretném kezdeni, és ezzel befejezni, és aztán egy picit arról beszélni, hogy hogyan keres az ember. Lukács evangéliumában olyan szépen sorban le van írva az, hogy hogyan keresi Isten az elveszettet. A 15. fejezetben egymás után van az elveszett juh, az elveszett drachma és az elveszett fiú. Érdekes párhuzamosa, hogy Máté evangéliumában pedig az ember keresi, az Isten országának kereséséről szól, ott is három példázat van, az elrejtett kincs, az igaz gyöngy és a háló. Az elrejtett gyöngy, az igaz gyöngy, az elrejtett kincs, az igaz gyöngy és a hálónál azt láthatjuk, hogy az Isten országára valaki úgy talál rá, hogy közben mást keres és rátalál, valaki úgy talál rá, hogy tudatosan azt keresi, és valaki nem is keresi, és úgy talál rá. És ebben az igében, és itt a 15. fejezetben, Lukács evangéliumában a különböző történetek más-mást világítanak meg, az elveszett juh és az elveszett drachmában a keresőn van a hangsúly. A harmadik pedig az elveszettnek az szempontjából mutatja meg az elveszettséget és a megtalálást, az Istennek a keresését. De miért beszélek erről ennyire sokat? Mert az elveszett juh és az elveszett drachma történetben azt látjuk, hogy a kereső az teszi a dolgát. Tehát Isten az, aki keres, és ő mindent megtesz. Tehát nem lehet az embernek kétsége affelől, hogy Isten ezt nem jól teszi. A második történetben az elveszett drachmánál felkapcsolja a világ, tehát Isten mindent megtesz azért, hogy az elveszettet megtalálja. Néhány héttel vagy hónappal ezelőtt egy tanárnő szolgált, a Fasori Evangélikus Általános Iskola egyik tanárnője szolgált közöttünk, és pont arról kezdett beszélni, hogy nem lehet könnyű a lelkipásztoroknak, hogy feltöltődést megtalálják, és hát akkora feltöltődést adott annak a tanárnőnek a bizonyságtétele, mert hát Istenről beszélt, Istenről van mit mondani. És ő egy gondolata, nagyon sok más gondolata is természetesen, de egy gondolat meg is maradt, hogy míg mi 100%-ig önmagunk körül forgunk, addig Isten 100%-ig velünk törődik. Még mi azon gondolkozunk, hogy hogyan érintenek dolgok, hogyan érint bennünk bizonyos helyzet, hogy hogyan viszonyulnak hozzánk az emberek, hogy na ebből vagy abból a helyzetből, vagy azt a helyzetet hogyan fogom én átélni, hogyan leszek túl rajta, van egy szorongást keltő helyzet, vagy valakivel egyfajta konfliktus kapcsolatból, hogy hogyan jövök ki vesztesen, mi lesz velem, állandóan ez a kérdésem, addig Isten 100%-ig velünk törődik. És nagyon megmelegítette a szívemet az Ézsaiás könyvében, amit az oltár előtt olvastunk, az a könyörgés, hogy bárcsak szétszakítanád az eget, mert hogy hiányzik az Istennel való közösség, és néha az ember úgy érzi, mintha bezárulna felette az ég, és az Úr Jézus Krisztus eljövetelével éppen ez történt meg, hogy Isten szétszakította értünk az eget, és senkinek sem kell azt gondolni, hogy értem nem tett meg, értem, senki nem tett semmit. Milyen nagy dolog ezt végig gondolni, hogy Isten tökéletesen végzi a keresés szolgálatát, mindent megtesz, az összes gondolata körülöttünk forog, és odaadta értünk az egyszülött fiát, ahogy ez a bizonyságtételben nagyon csodálatosan hangzott. Tehát Isten tökéletesen keres. És aztán a következő, amit megnézünk az igében, az, hogy mit jelent Istent keresni, vagy mit jelent keresni. A másik, amit szintén kapcsolódnék a bizonyságtételhez, én is csak Balázs csak egyszer-kétszer találkoztam vele. És nagyon különös, hogy elmondtad ezt a történetet, sokszor Balázstól ismerjük, Balázson keresztül ismerjük őt, hogy sok balesete volt, és megtérése után végül is hazaszólította a mennyi atya. És amikor a igéket nézzük, amik arra szólítanak fel, hogy keressük Istent, akkor az igék nagy részében benne van, hogy amíg megtalálható. Mert hogy lesz idő, amikor már lejár, amikor már nem lehet. Ezért mindig, amikor az Isten szavát halljuk, akkor a most nincs másfajta idősíken benne a dologban, hanem az van, hogy most. Most kell megértenünk, most lehet megértenünk, most keressük. Most kerüljünk a szívéhez közel. A másik gondolat, hogy miért mondja, hogy keressük és állandóan keressük, amikor már vannak, akik megtértek, hogy azoknak is miért kell keresni, akik már megtalálták, akiket már megtalált Isten. Mert minél többet olvasom a Bibliát, annál jobban látom, hogy személyes kapcsolatra törekszik. Nagyon-nagyon szoros személyes kapcsolatra törekszik Isten velünk. Nem tudom, hogy testvérek látták-e, fiatalok biztosan Facebookon megosztásra került a Abigail Smith-nek a története, ugye, aki halálos beteg lett fiatalon, és üzent mindenkinek, és el is mondta azt, hogy rákos beteg lett, és hogy az ő szenvedésével sokkal többekhez tudja eljutatni, mert gondolta arra, hogy milyen jó lenne misszionáriusnak lenni, de nem volt rá ideje, hogy misszionárius legyen. És elmondott egy pár dolgot, amit meg kell tanulnunk tőle. Az egyik az, hogy rövid az idő, fontosnak, hogy legyenek kapcsolataink, de nem lehetnek felszínes kapcsolataink. Tehát, hogy becsüljük meg az emberi kapcsolatokat, de ezt tanuljuk az élő Istentől. Az élő Isten nem akar velünk felszínes kapcsolatban, hanem nagyon-nagyon szoros, egyre szorosabb kapcsolatban akar velünk lenni. Aminek mélysége van, aminek tartalma van. Ezért sem mindegy, hogy milyen időt töltünk vele. Mennyire minőségi az az idő, amit az Istennel töltünk. Még egyszer visszatérve arról, hogy a kereséssel kapcsolatos igék, végignéztem az összeset, amit a keresésről mond az ige. Tényleg mindegyik mellett, vagy majdnem mindegyik mellett ott van, hogy amíg megtalálható, vagy kerestek, de hiába, mert nem találtak meg. És hogy mit jelenthet ez, hogy már nem találtak meg, hiszen még nem jött el vissza az Úr Jézus, akkor lehet, hogy olykor hamarabb lejár az idő, tehát nem úgy van, hogy míg élünk, addig van lehetőség. Van olyan pont, amitől már nincsen visszafordulás. Ez egy döbbenetes dolog ám. Szóval, hogy a nehezen fogadja az ember, és van egy történet a Bibliában, ami egy ember életét mutatja, egy királynak az életét, aki már gyermekkorában kereste az Istent. És az életén ott volt az áldás, egész életében ott volt az áldás, hogy rendet tudott tenni az országba, a tisztátalan dolgokat ki tudta seperni, helyreállította az Isten tiszteletet, tekintélye volt az emberek előtt, és idős korában, vagy nem annyira idős korában, de az élete végén az történt, hogy valamivel kapcsolatban nem kereste az Isten akaratát. És meghalt. Hiszem, hogy nem elkárhozott, ahogyan Mózes sem, pedig büntetés miatt nem láthatta meg az Isten az ígéret földjét. De nem kérdezte meg a csatával kapcsolatban, az egyiptomiakkal, hogy ki álljon, vagy ne álljon. Ezt már vitte a lelkesedése, vagy a lendülete, vagy az ismeretei. Ez is nagyon nagy tanulság, hogy miért kell szüntelenül keresni, mert bennünket nem a lendület kell, vagy a lelkesedésünk, vagy az ismereteink kell, hogy vigyenek valamilyen irányba, hanem az, amit megértettünk az Istennek a szabából, az ő üzenetéből, az ő jelenlétéből. És Isten népe életében is látjuk azt, hogy már a nem tudom, a hanyadik lázadás volt, mire megérkeztek az ígéret földjére, pont a tizedik. És az volt a végső csepp a pohárban, hogy féltek beteljesíteni az ígéretet. És ez a félelem, ez egy nagyon furcsa dolog. Nem gondolnánk azt, hogy ennyire komolyan veszi a Biblia, és annyit beszél róla, hogy a szeretet ugye kiűzi a félelmet, és hogy a gyávák nem örökölhetik Isten országát. Ez van az igében, Jelenések könyvében. A félelem miatt nem mentek be az ország. Miért fél az ember? Hogyha vagy a körülményeire, vagy a saját erejére tekint. Ha Istenben bízik, ha Istent ismeri, és Istennek ígérete van, akkor nincs, nem kell, hogy féljen. Na de hát ott betelt a pohár, és már nem lehetett elfoglalni az ígéret földjét. Utána már észbe kaptak, és megpróbálták összeszervezni a csapatot, de akkor vereséget szenvedtek. Tehát sürgető az, amit az ige mond a kereséssel kapcsolatban. Míg Isten keresése tökéletes, hiba nélkül való, ő mindent megtesz, szakszerűen teszi, ez vizsgálat, meg kell, hogy vizsgálja az ember akkor a saját lelki keresésének a motivációit, a keresésnek a hátterét, meg a lendületét, meg hogy mennyire imperatívus, tehát hogy mennyire van felkiáltó jel amellett, hogy keresni Istent. Isten nem, az hívő embernek nem csak olyan módon, hogy nem találom meg Istent, hanem mindenben az Isten akaratát, az Isten dicsőségét, az Isten jelenlétét keresem, ez Isten keresés, ez erről szól. Ez szintén elhangzott a bizonyságtételben, hogy valaki valamit akar az Istentől, ezért keresi. Valaki mondta nekem, hogy hát nézzem meg, milyen sok jó dolog történik vele, hogy szeret engem a jó Isten, hát akkor rendben van az életem. És az a hiba sokszor, hogy az ember nem érti, hogy az Isten jóságát azért tapasztalom meg, hogy megtérjek. Tehát még nincs összetörettetés az ember életében, míg hallgatok, addig kiszáradnak a csontjaim, míg elbújok, hogy a gyermek, amikor valamit elkövet. Akinek van gyermeke, az tudja, hogyha belép a szobába, hazajön valahonnan, és a gyermek gyorsan, rövid időn belül eltűnik, akkor ott valami történt, mert nem jó akkor a szülőnek a jelenlétében lenni. És az ember a bűnei miatt menekül Istentől, és ez tudatos, vagy kevésbé tudatos, ez így van. Csak ahogyan mondtad, valóban egyszer el kell, hogy jön az embernek az életében annak az ideje, hogy be kell vallani mindent. És itt hagyd mondjak valamit, amit Emmausosok, gondoltam, hogy minden Emmausi történetet, amit az Emmausban egy év alatt, vagy nem tudom hány alatt, itt el tudok mondani, de látom, hogy vannak Emmausból, ezért csak kevesebbet mondok. De ez nagyon megérintette a szívemet. Van egy énekszerző, aki fantasztikus módon fogja meg pont ezeket a dolgokat, hogy miért fontos az Isten közelsége, mert ez az emberi dolgokat ő írta a apa-fiú furcsa kapcsolatáról, ami nem mindig egyszerű, pláne a közelség, meg hogy hogyan fejezzük ki a szeretetünket. Na éppen ez a jelenlét és a buldogulással kapcsolatban írta a saját életével kapcsolatban azt az éneket, ami arról szól, hogy gyermekkorában lopott, és ellopott egy filléres vagy egy 100 forintos boltból egy kis autót, és abban a pillanatban örült, amikor megszerezte, de utána lelkiismeret fordulása volt, mert hogy csalással vagy lopással szerezte meg, és bedugta a párnája alá, és a mamája látta, mert egy igazi édesanyja ilyen, hogy látja, hogy más a gyerek, és hívő szíve volt az édesanyának, az Úr Jézus volt benne, ezért könnyűvé tette neki a bűnvallást, rászoktatta a gyermekeit arra, hogy na, beszélőre, ennyit mondott, és akkor már jöttek a gyerekek, nem volt könnyű soha elmondani a bűnöket, de rászoktatta arra, hogy el kell mondani, el kell, hogy jöjjön az idő, amikor mindent el kell mondani, mindent. És akkor elmondta a gyermek, mert látta az édesanyja, hogy valami baj történt, és várta a gyerek a büntetés. Míg nem mondta el, ő magát érezte a világ legbűnösebb emberének, azt gondolta, hogy nem sokára börtönbe fog kerülni, és neki biztos, hogy nincsen kegyelem, és el fog kárhozni. És akkor elmondta a mamájának, és azt mondta, hogy hát nincs olyan dolog, amit el nem mondhatnál. Nincs olyan sötét, nincs olyan nagy mélység, vagy sötét dolog, amiért ne bocsátanák meg neked. És hogy miért? Mert szeretlek. És van ennek egy második verszaka, ami arról szól, hogy egy édesanya 5. házassági évforduló körül várva néhány hónapos terhesen, vagy áldott állapotban a gyermeküket, szorongva megszólítja a férjét, hogy évekkel ezelőtt, vagy fiatal koromban történt valami, megtetszett nekem valaki, mindenki jóval intett, hogy összekössem vele az életemet, de végül is megtörtént, és aztán magamra maradtam néhány hónaposan terhesen, összeszedtem a pénzt, és bánom, ami történt, Istennek megvallottam, de neked is el kellett mondanom. És akkor azt mondta a férfi, de hát nincs olyan sötétség, nincs olyan baj, amit nekem nem mondhatnál el. És én megbocsátok neked, mert szeretlek. És van egy harmadik verszak, ami az általános emberi tapasztalatot mondja, hogy jó lett volna már rég elmondani, jó lett volna már rég megszabadulni tőle, tudom, hogy máshogy képpen kellett volna, és lehetett volna is, de nem tettem. És el kellett jönni az időnek, amikor az ember mindent bevallott. Tehát ez a távolságnak az oka. Ez az, hogy miért nem vágyom igazából a közönséggel, miért csak valamire vágyok Isten közelében, mert valahogy el akarom kerülni ezt a szembesülést. De aztán megered az embernek a nyelve és elmond mindent, és az Atya, ha elmondjuk, akkor mi egy kegyelmes Isten fogunk találni. Ez biztos. Olyan furcsa dolog, nyitott ajtót adott elénk az Isten, az élő Istennel lehet találkozni. Keressetek és megtaláltok, ezt mondja az ige. Nincsen semmi feltétel szabva, csak mi nem, sok esetben nem a nyitott ajtón akarunk bemenni, a zárt ajtókat próbáljuk feszegetni. Vagy nem ott megyünk be, ahol lehetne. Vagy olyan kérdéseket, olyan dolgokat akarunk, amiket nem lehet megtudnunk. Vagy olyan dolgokat várunk el, amik nem ránk tartoznak, amiket nem ígért meg Isten. Házastársi kapcsolatban is valóságos dolog ez, hogy olykor túlságosan sokat várunk el a másiktól. Amikor azt várjuk, hogy a lelkünk békességét a másik adja meg. Hazamegyek a problémáimmal, bajaimmal, és akkor persze, hogy minden felfog, minden nagyobbnak látok, amit a másik csinál. Minden apró hiba sokkal nagyobbnak fog tűnni, és van egyfajta elégedetlenség, de nem azért, mert a másikkal elégedetlen vagyok, hanem mert nem kapom meg a békémet. És hiába, de hát nem, az üdvösségemet, a békességemet, hogy van az ige, csak kinél csendesül a lelkem? Egyedül csak Istennél csendesül a lelkem. Nem várhatom az üdvösségemet, a békességemet, a házastársam. Azt igen, hogy együtt térdeljünk le és imádkozzunk az ő Isten bocsánatáért, meg az ő jelenlét, hogy együtt keressük az ő arcát. Ezért imádkozhatom, de nem várhatom el tőle a boldogulásomat, azt, hogy a helyzetemből ő mozdítson ki. És szerintem sokszor megy ezért tönkre, vagy legalábbis lesznek mosolyszünetek. Ezt is emmausiak ismerni fogják, de nekem ez nagyon szívem szerint való üzenet, hogy lehet, hogy más is így van vele, hogyha valami konfliktus helyzet van, akkor ahelyett, hogy veszekednének, mosolyszünetet tartanak. Nem tudom, lehet, hogy más számára ez nem ismerős, de megbüntetem a másikat azzal, hogy nem szólok hozzá. Na most a gyerekeknél ez rossz, nagyon rossz nevelési eszköz. Iszonyatosan tudnak szenvedni, hogyha a szülő ezt választja, hogy nem szólok hozzá. Inkább pofozz meg, és legyünk túl rajta. De az, hogy ne szólj hozzá, mint hogy ott se lennék, az milyen? Mint hogyha meghaltál volna. Egy kicsit olyan. No hát, a mosolyszünetekben ki az, aki először lépni szokott az emmausiak? Persze mindenki tudhatja, de az emmausiak már tudják, mert sokszor elmondom. Nem az, aki hibás, nem az szokott lépni, hanem az, akinek fáj a távolság. És mindig Isten lép hamarabb. Ha fáj nekünk, hogy nincs a közelünk, akkor is Isten lép hamarabb. Mindig, minden esetben mi hiányzunk előbb Istennek, mert ő előbb szeretett minket. És ezért tudjuk mi aztán az ő arcát keresni. És hosszor keresték Jézust más dolgokért. Általában az ember nem tudja azt se, hogy mit keres. Én el kell mondanom, én így voltam. Én annyira bementem a sötétségbe, meg azt, hogy szolgáltam, és meg kettős életet éltem, hogy én már azt se tudtam, mit akarok. Csak Isten igéje, csak az ő tevékenysége, az Isten világának felismerése nyitotta meg az utat arra, hogy tudjam, hogy mit akarok. És most már tudom, el tudom mondani, hogy azt akarok, azt szeretném, hogyha majd eljön az az időszak, amikor mindenkiben meghűl a szeretet, amikor majd nem lesz könnyű kereszténynek lenni, én akkor is keressem őt. És legyen egyre nagyobb tűz a szívemben, egyre inkább szeressem őt, hogy ne legyek gyáva keresztény. Tudom már, hogy mit keresek. És tudom, hogy szükségem van, hogy minden nap keressem az ő arcát, az ő közelségét, az ő dicsőségét, az ő tanácsát. Gondoljunk a vérfolyásos asszonyra, aki a gyógyulást kereste, és valami sokkal nagyobbat talált, és ez azért is fontos nekem, mert metodista testvéreknél Mike Sámuel hirdette erről az igét, és pont aznap fogalmazódott meg a szívemben, hogy Istenem, úgy szeretnék hozzád jönni, a te közeledbe, hogy a vérfogyásra asszony ment, hogy csak megérinthesselek téged, hogy valamit, csak rám tekint, csak valamit, egy pici jelet adj. És akkor megyek a Biblia óra után, ugye, hogy most Krisztián, te jöttél, akkor pénteken 5 órási Biblia óra után mentem 6-ra, beestem, és akkor olvassuk Isten igét, és a vérfolyásos asszony története, hát itt valami fog történni. Aztán úgy éreztem, hogy Búdácsra az ige hirdető, hogy ilyen nagy név is, hogy alig jön valami üzenet, és hogy nem folyik az élő víz ilyen nagy embereknél, hogy lehet ez? És akkor imádkoztam érte, Uram, adj neki valamit, hogy nekem legyen valami. Persze neki volt, velem volt a baj. Neki volt. És azt értettem meg az ige hirdetéséből, hogy oda megy a vérfolyásos asszony, hogy meggyógyuljon, és Jézus nem engedi, hogy a fű alatt történjenek a dolgok. Csak úgy titokban, csendben gyógyíts meg, aztán sokat szenvedett ez az asszony. Hanem azt akart, hogy neki kapcsolatuk legyen. És ezt értettem ott meg, hogy én is megyek mindig viszont a bűneimet Isten elé, és azt gondolom, hogy Istennek pusztán csak az kell, hogy én megvalljam a bűneimet. És akkor azt értettem meg az igéből, hogy hát nekem nem csak az kell, hogy ide jöjj a bűneiddel, hanem hogy értsd meg, hogy ne legyél idegen nekem. Ne legyél idegen a szívemnek. Ne legyen más a természeted. Ne húzzon ki, ne vágyjon a szíved másra. Azt akarom, hogy nagyon közel legyél. Tehát az ember sok esetben más keres és más kap. De hogyha az élő Istennél keresi azt a mást, meg fogja tudni, mert olykor szembesít bennünket azzal, hogy na, te vajon tudod-e, hogy mit akarsz? Szembesít azzal, hogy az én akaratom mögött mi az, ami volt. Így volt a samáriai asszonnyal is, aki vitte a korsóját egyik férfitől a másikig, hát ha megtöltik, kereste a boldogulást. Egyre minél több helyen volt, minél több férfivel, egyre jobban hiányzott, egyre nagyobb volt a mélység. És talált valakit, aki megtöltötte azt a korsót úgy, hogy nem volt másra már szüksége, mert megtalálta Jézusban a mindent. Megtalálta Jézust. Nem igazából azt kereste, vizet akart vinni, de ő megtalálta az életet. Szelektálok így a végére, de az igéből néhány dolgot szeretnék, mert nagyon fontos, hogy ez sok ígéret is kapcsolódik ahhoz, hogyha valaki keresi az Istent. Például az, hogyha keresel, akkor megtalálsz. Vagy azokat, akik keresnek téged, azokat nem hagyod el. Akik keresnek téged, azokat meghallgatod. Azok, akik keresnek téged, azok semmi jót nem nélkülöznek. És akik téged keresnek, azok boldogok és életük teljes. Ezek az ígéretek kapcsolódnak. És az elején az Istennek a keresésével kezdtük. Ja, még nagyon fontos, bocsánat, ez nagyon fontos. Hogy Isten keresése azt is jelenti, hogy Isten dicsőségét keresem a dolgokban. És azért mondom, mert hát, ha valakin ez segít, nekem ez nagyon sokat segített végig gondolni ezt, hogy vannak olyan ellenőrzések manapság, amiben az ember nem azt érzi, hogy szeretnék jobbá tenni mondjuk a vállalkozást, a vállalatot, vagy az embernek a munkáját, hanem az, mint hogy arról szólna, hogy meg akarnák fogni az embert. Egyre több, egyre nagyobb a bürokrácia, egyre több ellenőrzés van, és az ember érezheti ezt. Nem tudom, van-e valaki ilyen helyzetben, de lehet, akár egy vizsga előtt, van egy olyan tanár, aki a KK-n is csomót keres, és tudja, minden tudják a diákok, hogy kettesnél jobban, hogyha mindegy valaki mindent tud, akkor kettesnél jobban nem lehet. Keresni Isten dicsőségét ezekben a dolgokban. Miután az ember megküzdötte, hogy tudja szeretni azt, aki ilyen módon áll vele szemben, megkeresni az Isten dicsőségét, mint hogyha az Isten lenne az, aki a vizsgálatot vagy a vizsgát lebonyolítja. Hogy Istennek legyen dicsőség. Az ő szerint éppen ezért törekszem a legjobbra. Emberi módon lehet, hogy az úgy fog hozzáállni, hogy abban is megtalálja a rosszat. De milyen csodálatos ez a lehetőség nekünk. Hogy a méltányos és igazságos Istennek a dicsőségét kereshetjük. És itt ez nagyon fontos dolog, mert az ember még arra is hajlamos, hogy a szent dolgokban a saját dicsőségét keresse, nem segít rajtuk, nem értjük meg az Isten. Hogyha kerüljük a szenvedést, a saját dicsőségünket keresjük, ha kerüljük a kereszthordozást, nem értjük meg Istent. Akkor nem az élő Istent keresjük. De mi az, amit Isten keres azoknak az embereknek az életében, akik megtalálták őt? Keresi a gyümölcsöt, az ige szerint. Tehát nézi az életünket, termett-e gyümölcs? Van-e következménye annak, hogy minket ő megtalált? Van-e annak értelme másokra nézve, mert az életünkben aztán nem önmagunkat keresünk, ha megtalált minket az Úr, hanem a másoknak a javát, másoknak a boldogulását. Aztán kiket keres az Úr? Olyanokat, akik lélekben és igazságban imádják őt. Tehát olyanokat, akik imádják. Aztán keresi a hűséges sáfárokat, akik még megbízhatók, akik ismerik az igét, akik az ige szerint cselekszenek, és a rábízottakkal, felelősséggel bánnak, és keres olyanokat, akik az Úr Jézus szolgálatához hasonlóan keresik az elveszettet. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atya, te ígédben megmérsz bennünket, és megmértél, és amikor lelkünkre beszélsz, tudod, hogy könnyűnek vagy, vagy milyennek találtattunk. Mennyire őszinte, mennyire igaz a mi keresésünk, mit keresünk mi a te utadban. De Uram, te tudod, nálad ott van a válasz, hozzád lehet menni. Nyitott az ajtó. Ha valaki téged keres, az élő Istent meg fog találni. Mennyei Atyánk, te ott állsz az életünkben, életünk legellontottabb pontjánál, és onnan nem tágítasz. Lehet, hogy most ott kell megtalálnunk téged. Vagy a szolgálatban, mert embertársunkban jössz közel hozzánk. Te vezess bennünket, kérlek, alázatos, bátor hívő életre. Az Úr Jézus Krisztusért kérlek, hallgass meg. Amen.